természet és szellemiség sokoldalú alkotójának gondolata a nemzetszolgálat egyik legegyenesebb, legerőteljesebb megfogalmazása. Azt üzeni, hogy a közösséghez való hűség nem választás, hanem felelősség. Minden embernek része van abban, milyen jövő épül körülötte. Kós szerint szolgálni a nemzetet annyi, mint hozzátenni valamit ahhoz, amit elődeink ránk hagytak, munkával, alkotással, helytállással. Aki ezt megtagadja, nem csak önmagától von meg valamit, hanem a közösségtől is, amelyhez tartozik. Ez a gondolat ma is irányt mutat. A hazaügye akkor erős, ha mindannyian vállaljuk a részünket benne. Képességeink szerint felelősséggel, hűséggel.
A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története.
Üdvözlöm a hallgatókat! Önök a Kossuth Rádió történelmi magazinját az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából készült, hetente jelentkező műsorát hallják. A mikrofonnál Fehérvári Márton és Kavélyo Colini Bori. A vidéket sújtó megpróbáltatásokról és a parasztság sorsáról már korábbi adásainkban is szó esett, most innen folytatjuk a történetet. Ez a magyar történelem egyik legfájóbb fejezete. Az 1950-es években a falusi életet egyre növekvő terhek és súlyos igazságtalanságok határozták meg.
Hogy kiszámított kuláknak, azt nem mindig lehetett egyértelműen megmondani. Bár léteztek jogszabályi keretek, a besorolás lényegében teljesen önkényes volt. Akár még a szegény parasztokból is kulák válhatott, ha azt a pár holt földjüket nem akarták beadni a közösbe. Fejtette ki Tóth Judit történész, a Rubikon Intézet tudományos munkatársa.
Egyre kevesebb olyan gazda volt, aki a birtoka alapján kuláknak minősült. De a rendszernek meg a jellegzetessége az, hogy nem lehetett meg ellenség nélkül. Tehát mindig kellett folyamatosan az ellenséget valamilyen szempontból növelni, vagy rámutatni, hogy kik milyen szempontok miatt ellenségek. A kuláklista is egy ilyen mobil fogalom lényegében, egy olyan gyűjtőkategória a vidék ellenségének összegyűjtésére alkalmas fogalom. Ez az évek alatt folyamatosan tágult.
És egyébként így az egész kommunista időszakra jellemző, hogy a jogszabályokat nem értelmezték olyan nagyon mereven, hanem rugalmasan.
Fűzi hozzá Rigó Róbert történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság tudományos főmunkatársa is.
Ennek megfelelően, hogy ki a kulák, vagy ki a nem kulák, azt is mindig képlékenyen értették. Na most, hogy ki a kulák, meg ki a nem kulák, hát erre a főszabály az volt, hogy akinek 25 kataszteri holdnál nagyobb földterülete van, vagy 350 aranykoronát, ugye ez a földnek a termékenységét kifejező arányszám, még a monarchia alatt találták ki, most sincs ennél jobb. Tehát, hogy akinek ennél több van, az kerül a kulák listára. Hát ez nem teljesen volt így, hanem kulák listára kerülhetett az is, akinek ennél jóval kevesebb volt, mert például a szőlőnél ott ötszörös szorzót alkalmaztak, de kulák lehetett az is, akinek malma volt, darálója volt, vendéglője volt, kocsmája volt, csendőrtiszt volt. Tehát akit helyben a kommunista vezetés úgy gondolt, hogy őt megbélyegzik, abból lett a kulák.
Hogy mindez hogyan jelent meg a hétköznapi életben, és milyen ideológiai keretben magyarázta a hatalom a nehézségeket, arról László Bernadett, a Terrorháza Múzeum történésze beszél.
A beszolgáltatásról azt azért elmondhatjuk, hogy ez nem kizárólag a kommunista diktatúra belejárója volt, hiszen annak előzményei már a II. Világháború időszakára visszavezethetők. 1945-től azonban már nem csak a közellátás problémájának megoldása, hanem a jóvátétel fizetése is meghatározó tényezője lett a mindennapoknak, hiszen Magyarország egy vesztes ország volt, ami a II. Világháború illeti. Folyamatosan növekedett a beszolgáltatandó terményeknek a köre, a mennyisége, aminek következtében a paraszti társadalom terhei is folyamatosan növekedtek. Ez az egyre növekvő beszolgáltatási kóta, ez hatalmas terhet rótt a parasztságra, közel 300 ezer paraszt hagyta el a földjét, és próbált szerencsét a városokban. Tegyük hozzá, hogy nem mindig sikerült ugye egy új életet kezdeni egy olyan embernek, aki egyébként a földjéből, az állataiból élt, és ez volt az élete.
A kuláklisták nem csak földnagyság alapján készültek, hanem egyre szélesebb, sokszor helyileg változó szempontok szerint. A besorolás így rugalmas és kiszámíthatatlan volt, ami tovább növelte a vidéki társadalom bizonytalanságát. Ezt a folyamatot és a kulák fogalom tágítását mutatja be Tóth Judit történész is.
1952 elején adtak egy olyan utasítást Házi Árpád belügyminiszter, hogy írják össze, hogy kik azok, akik vidéken ténylegesen ellenségnek számítanak, és ehhez egyébként Pest megyében csináltak egy ilyen pilot projektet lényegében, hogy hogyan is írták össze ekkora a kuláknak minősített gazdákat. Nagyon jól mutatja ez a Pest megyei pilot projekt, ugyanis ott akkor az összeírást ott már 51-ben elvégezték, csak ebben a megyében egyébként akkor még az ország. Társadalmi listának nevezték a kuláklistákat. A társadalmi listát, mint egy kibővített kuláklistának kell tehát értelmeznünk, és ennek a lényege, hogy különféle szempontokat adtak akkor ahhoz, hogy ki mindenkit kell erre a listára rátenni. És már korábban is kialakultak azok a terminusok, hogy ipari kulák, kupeckulák, tehát ipari kulák, akinek mondjuk volt mészárszéke, kocsmája volt, kereskedéssel foglalkozók, fuvarozással foglalkozók. Az, hogy az országnak melyik területein kiket, milyen foglalkozás típusok alapján minősítenek kuláknak, ugye ez nagyon változó lehet. Nemrégiben szembesültem például azzal, hogy Veszprém megyében az egykori juhászokat minősítették kuláknak, hiszen ott is akkora tanyákon legeltették a birkáikat a bakonyi juhászok, hogy ott Veszprém megyében a legnagyobb kulákgazdák között például őket tartották számon.
De a legmegdöbbentőbb, hogy bizony a magatartása vagy a múltja miatt is rámondhatták valakire, hogy kulák.
Elég volt egy olyan, hogy valakit mondjuk azon kaptak, hogy az Amerika hangját hallgatja, lényegében pedig általános megfogalmazásként azt mondták, hogy rosszul viszonylik a népi demokráciához, a nép ellensége, és igazából ennyi elég volt ahhoz, hogy valakit kuláklistára tegyenek. Ez ugye a múltbéli társadalmi, vagy a foglalkozásbéli hovatartozás miatt is lehetett, mondjuk a Horthy korszakban, akik valamilyen tisztségviselők voltak, de akár azok feleségeit is. Tehát igazából a lényeg az, hogyha valakit a vidék Magyarországán ellenségnek akartak bélyegezni, akkor ahhoz megtalálták az eszközt, hogy hogyan tegyék kuláklistára.
Rigó Róbert történész megdöbbentő történeteket mesél arról, milyen ürügyet találhatott a hatalom arra, hogy valakit kikiáltson kuláknak, és utána perbe is fogjanak, hogy elvegyék a földjét és vagyonát.
Ezek a gazdagabb parasztok, hogyha beszélgetnek mondjuk a faluba, bemennek a piacra a tanyáról, akkor hát elmondják, hogy ez az egész mennyire életképtelen, meg hogy ez a TSZ, ez nem fog működni, meg ilyenek. És hogyha ezeket meghallotta mondjuk egy rendőr, vagy egy szegényebb TSZ-tag, akkor ezeket a gazdákat nagyon sokszor följelentik, és az igazságszolgáltatás ilyenkor, ugye ilyen TSZ ellenes agitáció miatt perbe fogja őket, és hát elítélik őket, általában nem olyan nagyon súlyos ítéletek kapnak, de mondjuk fél évre becsukják a börtönbe, és teljes vagyonelkobzás. És a teljes vagyonelkobzás, hogyha van neki mondjuk 30-40 hold földje, akkor azt a földet elveszik, és az lesz a TSZ-nek a központja a faluba. És hát ilyenekről azért elég sok példát tudunk már 1948 őszén telén. Aztán akiknek nem volt ennyire szerencséjük, hogy csak a földjüket vették el, tudunk olyan peres eljárásokról is, például Izsákon volt a legnagyobb ilyen kulák perez, igaz, hogy később volt már 1951-ben, de 19 főként korábban kisgazda párti helyi vezető, ilyen módosabb gazdák ellen indítottak pert, hogy a helyi kommunistákat ők ki akarják végezni, és ugye ekkor már Jugoszláviával megromlik a viszony, Tito láncos kutyája, és akkor ezekben a perekben a jugoszláv kémszálat is általában beleszövik, és ebből a 19 vádlottból 3-at halálra ítélnek, és a többiek is ilyen nagyon súlyos 10-15 éves börtönbüntetéseket kapnak, és mindenkinél teljes vagyonelkobzás. Tehát, hogy a TS szervezése az nagyon sokszor, hogyha máshogy nem ment, akkor jogi eszközökkel és tulajdontól való megfosztással is járt. Na most a kulákoknál, illetve a paraszgazdáknál ezen túl, hogyha nem is fogták őket ezekbe a látványos nagy perekbe, nagyon sok ellen eljárást indítottak a közellátás veszélyeztetése jogcímén, amihez mondjuk elég volt annyi, hogy a csirke kiment a szántóföldre, és ott mondjuk a kikelő kukoricát vagy a búzát elkezdte csipegetni, és hát ezzel a saját földjén a saját csirkéje, hogy megette a saját vetését, a közellátást veszélyeztette, és akkor már eljárást indítottak ellene. Vagy ugye ezek a fekete vágások szintén ugye a közellátásnak a veszélyeztetése, és hát ilyen perekből 400 ezer volt az országban, és hát ilyen esetekben is nagyon komoly pénzbírság volt, és hogyha nem tudta azt kifizetni, akkor ugye jöttek és lefoglalták a vagyonából a büntetés arányába. Aztán nagyon sokan voltak olyanok, akik ugye nem tudták ezeket fizetni, akkor börtönbe csukják őket, vagy elviszik kényszermunkatáborba, ugye leghíresebb Recsk, de az országban több helyen is voltak ilyen kényszermunkatáborok, és hát nagyon sok kulák gazda is mondjuk ilyen fél évre, egy évre, három évre kapott ilyen jellegű büntetést.
A TS-esítés első hulláma 1948 után indult, de 1956-ig nem tudta felszámolni az egyéni gazdálkodást. A döntő fordulat később, 1959 és 1961 között következett be. Ekkor a termelőszövetkezetek tulajdonában lévő szántóterületek aránya 13%-ról csaknem 70%-ra nőtt. A taglétszám pedig 200 ezerről 1 millió 200 ezerre emelkedett. Ez a tempó aligha magyarázható önkéntes meggyőződéssel. Egy 1957-ben készült BBC interjúban László, egy úgymond kulák családból származó egyetemista idézi fel, hogyan zajlott a nyomásgyakorlás a somogyi falujában.
A megalapulás általában úgy történt, hogy rábeszélték ígéretekkel a paraszeltalaj, hogy lépjen be THC-be. Főleg olyan elemek volt, akik azelőtt a nagygazdaságban dolgoztak, volt nagybirtokon, az úgynevezett cselédség, akik kocsisok, bújások és ilyenek voltak, és egy helyen laktak. Ezeket állandó fenyegetésekkel vették rá. A Várszeg pusztán tudok példát hozni, beszélgetem emberekkel, ahogy elmesélték nekem, hogy ott állandó fenyegetésekkel tudták csak rávenni az embereket. Azt mondták, hogy aki nem fog belépni a TSC-be, annak el kell hagyni a Alsó-Várszeg pusztát és a környékét. Tudnélik, összeszedtek három vagy négy embert, pártitkárt, a főbb kommunista elleneket, akik úgyse dolgoztak volna a TSC-be, akinek a TSC jó lett volna, mert nem kell dolgozni. Ilyen embereket összeszedtek, 4-5 embert, és akkor a többinek kijelentették, hogyha nem hajlandók belépni a TSC-be, egyszerűen kizavarják onnan, vagy elviszik. És íve megalakult a TSC, és azok az emberek azt mondták, inkább megdöglenek, de akkor se lépnek be, belépek a TSC-be. Tudnék, látták azt, hogy nem tudnak úgyse szembeszállni az erős a hatalommal, mert látták azt, hogy a pártitkár meg a egyéb kommunista vezetőknek olyan hatalmuk, vagy nem tudnak ellene tenni semmit.
A kulák bélyeg így nem csak anyagi terhekkel, hanem hosszú távú társadalmi következményekkel is járt. Meghatározta az érintettek és családjaik lehetőségeit, és erősen befolyásolta a közösségen belüli megítélésüket is. A jelenség mindennapi működéséről és társadalmi hatásairól Lakatos Dorina történész folytatja.
Hogyha gyerekei szerettek volna akár középiskolába vagy egyetemre, főiskolára menni, azért ezeket vagy teljes mértékben ellehetetlenítették, vagy csak nagyon-nagyon nehezen kiskapukkal lehetett, tehát mondjuk a gyerekekre azért így hatott, illetve hát azért bélyekként ott égett rajtuk, hogy ők kulákok, és nem tartották őket a társadalomba beleillőnek, és lezajlanak különböző koncepciós perek ebben a korszakban. Ugye ott is, hogyha valaki alapból abból a helyzetből indult, hogy ő kulák, akkor ez gyakorlatilag egy döntő bizonyíték volt arra, hogy na, akkor ő mondjuk biztosan bűnös, amivel vádolják.
Ugye azzal, hogy a propagandában tulajdonképpen ellenségképként állították be a kulákságot, mennyire sikerült mondjuk az embereket ellenük hangolni?
Hát talán nem is feltétlenül az volt a leghangsúlyosabb, hogy egymás ellen fordítsák az embereket, hiszen egy falun belül többeket érintettek ezek a különböző intézkedések, és annak azért valamilyen szinten mindenki próbált ellenállni. Most csak egy példát hoznék fel, hogy egy nyílt Csaholyban, amikor is, hát itt már a 1956-os forradalom után járunk, de azért még ugye ott is zajlik a kollektivizálás, hiszen ez csak később fejeződik majd be. Tehát ott például, amikor az asszonyok vonultak az utcára, és tüntettek azért közösen, hogy hát adják vissza a belépési nyilatkozatokat, amik a férjeik írtak alá. Tehát én azt gondolom, hogy talán ennek nem feltétlenül olyan hatást tudtak vele elérni, hogy így szétforgácsolják a társadalmat, hanem pont, hogy ez egy összetartó erő volt, hiszen ezért nagyon sokakat értek különböző hátrányok, és ez így inkább összetartóvá tette a társadalmat.
1960. februárjában a nyírcsahói asszonyok tiltakozása nem hozott fordulatot. A több száz fős tüntetést rendőri erővel verték szét, gumibotot is bevetve. A követelések ellenére a földeket nem adták vissza, a kollektivizálás folytatódott. Rigó Róbert történész így folytatja.
A másik ilyen nagyon komoly sérelem volt 1952. évi 4-es törvény, ami kimondta azt, hogy el lehet venni azoknak a házát, akiknek mondjuk több is van. Most az alföldi paraszt családoknál teljesen jellemző volt az, hogy volt egy tanyájuk, meg a faluba vagy a városban egy benti házuk. És akkor a fiatalok, akik gazdálkodtak, jobban bírták, azok kint laktak a tanyán, az idősebbek, akik meg már átadták a gazdaságot, azok beköltöztek a városba, és nagyon sokszor mondjuk a gyerekek is ott laktak, és onnan jártak iskolába. Ilyen esetben ezt az ingatlant, az egyiket elvették, általában a városit, és akkor meghagyták a tanyasit. De ezt éppen én Kecskeméten néztem meg, ott 621 házat vettek el, ilyen belvárosi házat, de ezek mind ilyen nagy parasztpolgári házak voltak, általában 6-8 szobás ingatlanokról van szó, és ezeket utána a helyi kommunista funkcionáriusok kapták meg. Nagyon sokszor hát szétdarabolták ezeket a házakat, és akkor 2-3 szoba jutott egy-egy embernek ezekből. Tehát, hogy ez is egy ilyen nagyon komoly sérelem probléma volt, és hát utána még ugye 1951-től elindulnak ezek az úgynevezett kitelepítések, amikor kényszerlakhelyre telepítik őket, mondjuk Hortobágyon, egy nagy juhodályba kap 3 négyzetmétert, hogy akkor utána ott élhet. Hát ez Budapesten is jellemző volt, ugye tudjuk, hogy nagyjából 12 ezer családot telepítettek ki, de vidéken is a gazdagabb családok esetében ez jellemző volt.
A kitelepítések és házelkobzások révén teljes családok kerültek egyik napról a másikra a bizonytalan helyzetbe. A vidéki társadalom szétszakadását és a kényszerű életpályaváltásokat Lakatos Dorina történész elemzi tovább.
Nagyon sok mezőgazdasági dolgozó ugye az iparban, ipari munkásként helyezkedik majd el, hiszen ugye a háttérben, tehát ugye ott zajlik ez a nagyon-nagyon extenzív iparosítás, és ugye mindenképpen a nehézipart kell ekkor erősíteni, és oda viszont kell a munkaerő. És hát ugye honnan tudnak elszívni munkaerőt? Egyrészt ugye nagyon-nagyon sok nő jelenik meg ekkor, mint plusz munkaerő az iparban, illetve a másik pedig a mezőgazdasági dolgozók. Nekik ez egy visszalépést jelentett, hiszen ugye nem volt szakképzettségük, gyakorlatilag egy betanított munkásként tengették később az életüket, akik pedig arra kényszerültek, hogy ezekben a TSZ-ekben dolgozzanak, azért ott is voltak különböző problémák, mert ezekben a TSZ-ekben azért nem volt annyira sok munkaerő, nem voltak fejlettek az eszközök, és ezért nem is tudták azt a szintet hozni, amit elég volt ahhoz, hogy mondjuk a lakosságot ne lehessen látni, plusz ugye amikor kitör a korai háború, akkor nagyon-nagyon sok élelmiszert különítenek el arra az esetre, ugye, hogyha ez a folyamatosan ott levegő harmadik világháború ezt kitörne, akkor ugye legyenek tartalékok, és az 50-es évek elejére annyira rossz helyzetben van az ország, hogy újra egy rendszert kell bevezetni, és ez is egyébként egy a kulák mint ellenség, ehhez egy nagyon jó példa volt a hatalomnak, mert itt is azért tudták hibáztatni ezeket a kuláknak bélyegzett személyeket, hogy miattuk nincsen elég termény, és miattuk nem tudják rendesen ellátni a lakosságot élelemmel. Egyébként nagyon fontos, hogy ugye Rákosi ék alatt, ugye az 1956-os forradalom előtti időről, hogyha beszélünk, ugye nem sikerül kollektivizálni az egész mezőgazdaságot, tehát a földek nagy része az még így is magántulajdonban volt, viszont ugye az 56-os forradalom után, ezért itt a Kádár János vezette rendszernek, ez egy nagyon-nagyon alap és fontos momentuma volt, hogy ugye igazából ott fejezik majd be ezt a kollektivizálást, és ők is hát minden eszközbe vetnek a parasztok ellen.
A Rákosi korszak mindennapjait a gazdasági nehézségek és a beszolgáltatási rendszer mellett a tudatosan felépített propaganda határozta meg, amely a valóságot elfedve sikertörténetként ábrázolta a rendszert. Ennek a kettősségnek a hétköznapi megjelenéséről és a hivatalos narratívák működéséről László Bernadett, a Terrorháza Múzeum történésze beszél.
a propaganda azt hirdette, hogy a nehézségekért a kommunistákkal szemben álló pártok a felelősek, ugye amíg nem épült ki az egypártrendszer, és hát aztán 1948-at követően már inkább például ugye a nyugati úgynevezett imperialista ideológiák váltak felelőssé. A mindennapokat pedig ugye a munkaverseny, a szabad nép félórák, az önkéntesnek mondott úgynevezett kommunista szombatok, az erőszakos kollektivizálás, a történelmi egyházak szétzúzása, illetve hát ugye az államvédelmi hatóságtól való rettegés jellemezte. A Rákosi rendszer kulcsfontosságú eszköze volt a propaganda, amelyet próbáltak arra felhasználni, hogy pozitívabb képet mutasson a mindennapi küzdelmekről, valamint a társadalmat sújtó politikai terrorról is. A plakátok azok alapvető propaganda termékei voltak a kommunista ideológiáknak, ezek rendszerint egyébként művészek által megalkotott képek, tehát művészi termékekről beszélhetünk természetesen megrendelésre, de ha megnézzük őket, akkor láthatjuk, hogy színesek, megkapóak, az ember figyelmét természetesen felkeltik, a rajtuk lévő alakok adott esetben vidámak mindenképpen, ugye a parasztok kaszával, kapával, mosollyal az arcukon vonulnak a mezőre dolgozni, valójában ezek a dolgozó emberek az erejükön felül teljesítettek, és hát például a munkaversenyeket is hirdették ezek a plakátok, és ha megnézzük mondjuk a régi statisztikákat, amikor teljesen abszurd módon 100% fölötti eredményeket láthatunk, azt hirdette a rendszer, hogy mindenki 100% fölött akar teljesíteni, és lelkesen mennek dolgozni, akár ugye szombaton is, húzzák az igát, és hát ez pedig a kommunista vezetők tanításainak köszönhetően volt lehetséges a propaganda szerint.
A Rákosi korszak propagandája több szinten működő, központilag irányított rendszer volt, amely nem csak idealizált képet közvetített a munkáról és a mindennapokról, hanem aktívan formálta a valóság értelmezését is. A hiánygazdaság, az ellátási zavarok és a beszolgáltatási terhek okait következetesen külső és belső ellenségekhez kötötte. A hivatalos kommunikációban megjelentek az imperialista hatalmak, a szabotáló kulákok és a rendszerrel szemben álló elemek. Ez az ellenségképzés a sajtóban, plakátokon, rádióban és filmhíradókban egyaránt visszaköszönt. Ennek működését egy érdekes történeten keresztül mutatja be László Bernadett történész.
Talán ami a legjobban kiemeli magának az időszak propagandájának a működését, az például az úgynevezett amerikai Colorado bogárnak a plakátja, amely a köznyelvben krumpli bogárként ismert. Ennek a szerencsétlen krumpli bogárnak ugye az a története, hogy a kommunista propaganda elterjesztette, hogy amerikai repülőgépek gyakorlatilag idejönnek Magyarország, illetve az úgynevezett testvéri országok légtere felé, és hát tömegesével szórják le ezeket a krumpli bogarakat, vagyis hát Colorado bogarakat, és hát megeszik ezek a bogarak a népnek az élelmét, jelen esetben a krumplit, a burgonyát. Természetesen ugye ez nem volt igaz, viszont nagyon jól el lehetett adni ezt a történetet a propagandában, akár plakátban, akár egyébként filmhíradó is készült erről, és ez annyira komoly dolog volt, hogy az AVH is felfigyelt mindenre, és 1947-ben, amikor Hédervárról először érkeztek hírek Magyarországon a krumpli bogárnak a megjelenéséről, akkor egyébként jelentés is készült erről a szerencsétlen állatról, és hát ma, hogyha valaki egyébként Héderváron megfordul, akkor egy konkrét krumpli bogár szoborral is találkozhat.
A korszak működésében a propaganda kulcs szerepet játszott. A sajtó, a plakátok és a munkahelyi politikai foglalkozások, a szabad nép félórák egységes magyarázatot adtak. A kulák kijelölt ellenség volt. Így a hatalom a hiányokat és a feszültségeket is rájuk háríthatta, miközben a kényszerintézkedéseket szükségesnek tüntette fel.
56-70.
Mára köszönjük a figyelmüket. A következő adásban újabb összefüggéseket keresünk, emberi sorsokról mesélünk, őrizzük mindazok emlékét, akik szembeszálltak a diktatúrával, és 1956. októberében kiálltak a magyar szabadságért. A műsor készítői Bence Andrea, Kavéjo Kolini Bori, Fehérvári Márton, Győri Lívia, Kálmán Alida és Pus Gergő. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Viszonthallásra egy hét múlva.